Egy olyan komoly téma kerül ma terítékre, ami azért szerintem közérdeklődésre tarthat számot, mert hogy ha újságot olvasunk, akkor abban azt láthatjuk, hogy ma most már mindjárt vége az orosz-ukrán háborúnak, mert az ukránok nem bírják, mert offenzívában vannak az oroszok, mert összeomlás, mert stb.
Ez már régebben volt, ez már változott.
Igen, aztán most jött ez a derék amerikai segélycsomag, hát akkor egy kis helyzetjelentés a keleti frontról, professzor Dr. Resperger István ezredes úrtól, egyetemi tanártól. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Kicsit lépjünk vissza, mert amikor utoljára beszéltünk, akkor ugye arról volt szó, hogy megakadt ez a bizonyos ukrán offenzíva, amit ugye már a nyugati fegyverekkel próbáltak meg megvívni az ukránok, és már akkor hűtötte a kedélyeket ezredes úr, hogy hát azért nem minden a nyugati technológia, attól egy ilyen felfokozott állapot volt. Azóta mi történt a fronton?
Ugye az a ukrán offenzíva, az körülbelül 45-50 ezer katonával hajtották végre az ukránok, amit mind nyugaton képeztek ki, ehhez Leopard 2-es, Leopard 1-es, Challenger és M1 Abrams harckocsikat kaptak. Ami sikert el tudtak érni, az Robotine falunál volt, ott 10 kilométer szélesen és közel 7 kilométer mélyen ékelődtek be ebbe az orosz védelembe. Ezt nemrég ezt a falut az oroszok ellenőrzés alá vonták. Ezt követően stabilizálódott az arcvonal, majd mivel Ukrajna 2023. október óta nagyobb lőszermennyiséget, illetve nagyobb technikai eszközöket, tehát Patriot légvédelmi rendszereket és egyéb NASAMS légvédelmi rendszereket nem kapott, az orosz légierő magára talált, főleg a siklóbombái, valami 500, 1500 kg és 3000 kg-os nagyságúak. Ezekkel folyamatos csapásokat mértek az ukrán előkre. Most azt lehet mondani, hogy a stratégiai kezdeményezés orosz kézben van. Ukrajna területének körülbelül 18-19%-át foglalták el. Mindkét oldalon közel 400-440 ezer orosz részről harcos áll egymással szemben. Viszont azt lehet mondani, hogy a lőszerben van óriási probléma. A teljes NATO nem tudott 1 millió lőszert biztosítani Ukrajnának. Az oroszok pedig évente 3 milliót gyártanak, illetve Észak-Koreától kaptak még. Így a tüzelési arány a frontvonalon 10-1-hez az oroszok javára. A másik a személyi állomány. Ugye közel 1,5 millió tartalékosa van még Oroszországnak, és közel 300 ezer Ukrajnának. Ukrajna ugye egy fordított mozgósítást hajtott végre, a 27 év fölöttiekkel kezdte meg a háborút, most ezt leszállította a 25 évesekre, viszont sok szakértő azt mondja, hogy a túl fiatalok kiküldése a frontra az katasztrofális lesz. Az arcvonalon havonta 25 ezer ukrán harcosra lenne szükség, hogy cserélni lehessen az állományt, illetve veszteségeket pótolni. Ennek a felét tudják ezekkel a kényszer sorozásokkal biztosítani, amikor elfognak utcán embereket. Oroszországban más a helyzet. A 3. hó 27-i terrorcselekmény óta a jelentések szerint legalább 1500 ember önkéntesként jelentkezik, hogy a NATO ellen és a terrorizmus ellen harcoljon, bár nem állították le a 150 ezer fő mozgósítását sem. Tehát most egy harcászati szintű sikereket ért el az orosz haderő, ami aggodalomra adhat okot az ukrán oldalon, hogy fogynak megint azok a nyugati eszközök, tehát Patriot rakétát lőttek ki, NASAMS légvédelmi rakétát, 5 darab M1-es Abrams harckocsit, és most Putyinék ezt be is mutatják a győzelmi napja alkalmából május 9-éről, és hát egy fricskát is tettek, hogy a nyugati követségek munkatársai sorban állás nélkül megnézhetik.
Uh-huh. Mire elég az a fegyvermennyiség, amit a frissen bejelentett amerikai támogatásnak köszönhet Ukrajna, illetve ez kapcsolódóan, de néhány európai ország is beállt a sorba?
Igen, ugye két nagy fontos dolog van, a lőszerkészlet. Amerika most 30 ezer darab 155 mm-es lőszer biztosított. Hát azt mondtuk, hogy ez körülbelül egy hónap harcra elegendő, hatakarékosan használják. A másik rengeteg páncéltörő eszközt kaptak, ezzel amúgy is jól el voltak látva, hiszen közel a háború folyamán eddig 75 ezer darab páncéltörő rakétát kaptak. Amivel óriási gond van, az a nyugati légvédelmi rakétarendszerek. A NASAMS rendszerből is, a Patriotból is lőtek ki. Most Németország biztosít egy Patriotot, és még hatot keresnek, hogy valahogy stabilizálni lehessen a frontvonalat. Viszont ez az egyik legdrágább fegyver, hiszen 1 milliárd dollárba kerül egy készlet, amiben 4 kilövőállás van. Egy darab rakéta hozzá 2-4 millió dollár. 35-re lenne szüksége Ukrajnának, ezt nem tudják biztosítani, illetve a lőszert sem. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy hát végjáték a Dnipro mentén, hiszen csak az a kérdés, hogy ez a személyi állomány meddig bírja. Kapnak még Bradley harcjárműveket, de itt is előjön ugyanaz a probléma, hogy a kiképzést mikor és kiknek tudják végrehajtani, hiszen a frontvonalból sem lehet elhozni embereket, hiszen olyan nagy a tüzérség és a drón fölény Oroszország részéről, hogy például volt olyan alakulat, amelyik gépesített dandár volt, közel 100-150 járművel, már gyalogos dandárnak kellett átnevezni, mert minden eszközét szétlőtték.
Olyan, mint hogyha fáradnának a felek, vagy az oroszokra ez egyáltalán nem jellemző? Mert ugye korábban beszéltünk arról, hogy azon múlik a konfliktus végkifejlete, hogy az ukrán társadalom mennyire fárad bele, és a nyugati közvélemény mennyire fárad bele. E két területen hogy állunk?
Én úgy gondolom, hogy mind a két ország fárad, hiszen azért 801 napja tart ez a háború, és ha csak néhány számot megemlítek, hogy mindkét oldalon legalább 150 ezer ember meghalt, és közel 900 ezer sebesült van a két oldalon. Az anyagi kár is közel 411 milliárd dollár eddig Ukrajna területén, és közel két magyarországi területet kell majd a fel nem robbant lövedékektől és aknáktól mentesíteni. Mindkét részen vannak társadalmi megmozdulások, anyák, családok tüntetnek azért, hogy hozzák haza katonáikat, főleg azokat, akik két éve a fronton vannak, ez főleg Ukrajnára jellemző. Társadalmi kifáradás nyilván a nyugati részen is bekövetkezik, egyre több tüntetés volt ugye ott is azért, hogy inkább az Európai Unióval, a gazdasággal kellene foglalkozni, meg az inflációval. És azt gondolom, hogy mivel 2024-ben 64 országban, Amerikától Oroszországig választások voltak vagy lesznek, ez nagyon meghatározó lesz a háború menetére. Ugye anyagilag is, amit kapott segítették Ukrajna, az közel 240 milliárd dollár 2 év alatt. Ennek 85 milliárd dollárnyi volt a katonai segély része, és ennek ugye a 60%-át Amerika biztosította eddig. Tehát Európán egyre nagyobb a nyomás, hogy vagy több fegyvert adjon, vagy próbálja ezt a helyzetet diplomáciailag rendezni.
Vannak azért ukrán sikerek is, és ezek ilyen meglepőek. Tehát olyan, mintha a Fekete-tengeri flottát sikeresen kiiktatták volna az ukránok, ott szinte minden, hát ha minden héten nem is, de minden hónapban egy nagy skalpot azért begyűjtenek. Helyezzük, ez számít valami?
Igen, helyezzük el ennek a jelentőségét az összkép szempontjából.
Igen, ugye ez egy összhaderőnemű művelet, tehát a haditengerészet, a szárazföld, a légierő, a rakétacsapatok vesznek ebben részt. Azt lehet mondani, hogy a drónokkal, a különleges műveletekkel sokkal jobban teljesít Ukrajna, mint ezt várták a nyugati elemzők is. Tehát mind a Krím-félszigetre mért csapásokkal, mind a Fekete-tengeri flotta hajóegységeire, az úgynevezett vízi drónokkal, vagy víz alatti drónokkal több száz kilométerről akadályozni tudják az oroszok tevékenységét. Ugye itt egy 900 kilométeres partszakasza van az oroszoknak az Azovi-tenger, Fekete-tenger részén, tehát iszonyú nagy területet kellene megvédeni. A másik a HIMARS sorozatvetőhöz biztosított ATAK-MS rakétarendszer, hatótávolsága 300-500 kilométer, ezekkel mérnek csapást fontos repülőterekre. Itt Dzsankojra lőtek ki a Krimfélsziget közepén 10 darab ilyen rakétát, több helikoptert, lőszer és rakéta bázist, illetve repülőgépeket is megsemmisítettek. A másik Oroszország területén több száz kilométeres mélységben olajfinomítókra mértek csapást. Ez ugyan nem váltott ki nagy örömet az Amerikai Egyesült Államokból, mert az olajárnak a erősödését mutatta, és egy választási évben ez nem jó Amerikának. Ezek is jelentős ukrán sikerek. A folyosójukat sikerült biztosítani, tehát Románia, Törökország irányába tudnak továbbra is exportálni, importálni ezen a területen, viszont ezek úgymond veszélyes vizek, hiszen mind az oroszok, mind az ukránok aknákkal telepítették be ezt a részt.
Hogyha visszatérünk a nagy képhez, a harci helyzetet illetően, a legtöbb értékelés, amit olvastunk a frissen bejelentett amerikai és európai fegyver és lőszerszállításoknak kapcsán az volt, hogy ezzel Ukrajnának a védelmi képessége az erősebb lesz, tehát nagyjából meg tudja állítani az orosz előrenyomulást, de ez megint inkább az állóháború irányába mutat, arra semmiképpen nem elég, hogy az ukránok átvegyék a kezdeményezést. Amit ön elmondott, abból meg arra következtettem, hogy még ez ahhoz is kevés, maximum lassítják az oroszok előretörését, és továbbra is Ukrajnának nagyon nagy komoly nehézségei legyenek, lesznek azzal, hogy föntartsák az orosz haderőt. Jól értettem? Ön szerint egy
Igen. Én azt gondolom, hogy lassítani tudják a támadásokat, stratégiai mélységig csapásokat tudnak mérni, viszont az orosz létszám és tüzérségi fölény, az főleg a Donyecki részen rendkívül megerősödött. Itt az oroszok szeretnék legalább 50-60 kilométerrel arrébb tolni az arcvonalat, illetve az északi részen Kupiansk, illetve az orosz határ mentén Belgorod Kurksz térségébe, hogy az ukrán sima tüzérség ne tudja lőni az orosz területeket, illetve Donyecket. Ezekben elég jelentős előrehaladása van az orosz haderőnek. Én azt gondolom lassítani tudják, de bizonyos területeken nem tudják megállítani. Illetve ami szintén probléma, hogy amit korábban hadműveleti tartalékként eltett Ukrajna, tehát az Abrams harckocsik, a Leopardok, a Panzerhaubicék, a modern nyugati eszközök is sorra semmisülnek meg, tehát a két háromsoros védelmi felépítményű vonal helyett lassan már csak kettő lesz.
Mi a helyzet az F-16-osokkal? Ezen a területen is volt némi csodavárás, hogy majd kiképeznek ukrán pilótákat, és ezt az ön által is említett nyomasztó orosz légifölényt valahogy kompenzálják.
Ugye 60 ilyen gépet ígért meg a nyugati szövetségi rendszer, ebből jelenleg 6 pilótát képeznek, aki túl van egyrészt a nyelvtanfolyamon, másrészt kiképzésen, illetve gyakorlatozik. Hát nyilván itt is óriási gondot jelent, nem csak az, hogy pilótát találjanak, hiszen már a katonai főiskolások is repültek a háborúban, hiszen kevesebb a pilóta jóval, mint amennyi a háború elején volt. Ezen közel 240 gépét semmisítették meg Ukrajnának. A kiszolgálása ezeknek az eszközöknek is nagy problémát fog okozni. Tehát ennek más a logisztikája, teljesen sima felszállópálya kell, illetve ezek az eszközök sem védtelenek az S-300-as és S-400-as orosz légvédelmi rakétáktól. Tehát egy 1000 kilométeres arcvonalon a 60 vadászrepülőgép az nagyon-nagyon fontos lenne, legalább kiegyenlíteni a légi fölényt és légi helyzetet, de jelenlegi 6 darabból csak kis sikereket lehet elérni.
Az oroszok így megtanultak háborúzni? Ez egy laikusnak tűnő kérdés, de ugye az elején hát a félvilág rajtuk derült, hogy milyen borzasztó veszteségekkel és micsoda taktikai, stratégiai baklövésekkel operáltak a fronton. Most meg, hát mint ahogy ön is fogalmazta, kezdik átvenni a kezdeményezést is.
Pontosan, hát Kijevnél láttuk a 60 kilométeres oszlopot, amit elpusztítottak, a rendkívül bugyuta harcászati alkalmazási módot, tömegével harckocsikat lőttek szét. Most egyrészt a hadiparban jött lejelentős változás, tehát legalább havi 100 darab harckocsit a régiekből fel tudnak újítani, legalább 110 rakétát tudnak gyártani havonta, amit be is vetnek, és a hadigazdaság az egyik nagy fontos dolog, a drón és lőszergyártást felpörgették, jelentések szerint 500 ezer ember dolgozik jelenleg idéntől a hadiparban. Ugye Budanov vezérőrnagy, a hírszerzés főnöke mondta Ukrajnában, hogy két dologban tévedtünk Oroszországgal kapcsolatba. Azt gondoltuk, hogy az orosz haderő erős, és a gazdaság gyenge, pont fordítva van. Tehát az orosz hadigazdaság tudja támogatni a fronton levő csapatokat, és hát azért a orosz vezérkar is beletanul a dolgokba, azt látjuk.
Mennyire okozott zavart Ukrajnában, hogy ott viszont főparancsnok csere volt? Annak kiderült-e, hogy mi lehetett az oka, és hozott-e ez markáns változást az ukránok szemszögéből, hogy új főparancsnokuk van?
Hát ugye ez a főparancsnok váltás, ez már elég régóta érett, hiszen Bakhmut óta folyamatos politikai, katonai ellentét volt, hiszen mind a nyugati szövetségesek, mind zsaluzni hadseregtábornok mondta, hogy nem lehet itt elhasználni az ukrán haderőt, az arra lesz majd, hogy ketté vágja a Krím és a Donbasszi orosz csoportosítást, illetve politikai szempontból is sokkal nagyobb volt már a támogatása zsaluznénak. A legújabb felmérés szerint, ha most lennének a választások, 67 lenne a 100 szavazatból a Zsaluznyira leadott szavazat, és 32 Zelenszkijre. Így kvázi megdicsérve, megdicsőülve londoni nagykövetnek nevezték ki. A kinevezett új hadseregparancsnok Szirkiszki vezérezredest viszont küzd a sorsával, hiszen valaha ő is az orosz hadsereg tagja volt, közzétettek róla fotókat, amikor a Vöröstéren vigyázmenetben megy. A fia például Oroszországban él, és ő nem hajlandó Ukrajnába menni, azaz még van egy családi ellentét is, és a katonák sem fogadták kitörő lelkesedéssel, hiszen amikor átvette az arcvonalat, elesett Avgyijka, és azóta úgymond hátrál a ukrán haderő, de legalább példát mutat, az arcvonalban van, folyamatosan látogatja a csapatokat, próbálja a morált, meg hát ezt a kifáradást valahogy ellensúlyozni.
Mi lehet a megoldás? Lehet még ereje Ukrajnának egy olyan csapásra, amivel a javára billentheti a konfliktust, a nyugat felzárkózhat-e Ukrajna mögé, mert azért ez a nyugatnak is egy óriási presztízsveszteség lenne, hogyha valamilyen, hát hogy is mondjam, felemás békével sikerül lezárni a konfliktust, ne adj Isten orosz sikerrel.
Hát igen, ugye óriási a kérdés, hogy hogy lehet befejezni ezt a háborút, amit már senki nem tud megnyerni katonai szempontból.
Az oroszok ugye, sem?
Hát ki lehet mondani, hogy mondjuk nagyobb területet foglaltak el, de egy ekkora orosz haderőtől sokkal nagyobb sikereket várt a közvélemény. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb eljön egy holtpont mind a két oldalon, hogy a fegyver, lőszer és ember hiány lesz, illetve nagyobb várost nem tudtak bevenni az oroszok, ezeket bombázni tudják, de sikert nem értek el. Egy ideiglenes fegyverszünet jöhet, ugye nagyon sokan az amerikai elnökválasztásokhoz kötik, utána lehet egy ideiglenes békekötés, majd egy igazi békeszerződés, amit garantálni kell, és ugye mindkét országnak ezeket ratifikálnia kell, el kell fogadni a közvéleménynek is. Ugye 22-ből már van egy béketerv, amikor Oroszország megelégedett volna a Krimmel, meg a Donbasszal, meg hogy Ukrajna ne legyen NATO-tag, legyen semleges. Hát meglátjuk, hova mennek a felek, mert az Európai Unió és a NATO is folyamatosan tárgyal ezekről 6-7 munkacsoportban is, hogy mind a katonai, a gazdasági és egyéb területeken mit lehet megvalósítani. Nekem legszembetűnőbbnek a kínai béketerv tűnik, ők 12 pontban fogalmazták meg, hogy ez káros a világgazdaságra, ki kell cserélni a hadifoglyokat, biztosítani kell ugye az atomerőművek biztonságos működését, és hát a felek kössenek békét.
Vegyi fegyverbevetés. Sokan azt szokták mondani hadiszakírók közül, hogyha vegyi fegyvert vetnek be, amiről ugye most szólnak a hírek, az azt jelenti, hogy nagyon el van keseredve az a fél. Ez lehet igaz, hogy az oroszok elkeseredettségükbe használnak vegyi fegyvert? Egyáltalán használhattak-e, mert erről is megy a vita. Nyilván ők cáfolják ezt, a nyugati sajtó meg tényként közli.
Hát igen, ugye a dezinformáció mind a két oldalon zajlik, ez már Mariupol ostrománál is fölmerült, de mind a két fél rendelkezik vegyi fegyverekkel, de aláírtak olyan szerződést, hogy ezeket nem alkalmazzák. Én nem hinném, hogy most az orosz hadsereg el lenne keseredve, előre menetelbe vannak, hanem is nagyban, de napi 3-400 métert egyes frontszakaszon, akkor 1-2 kilométert, nincs szükségük ilyenre. Amit alkalmazni szoktak, az a Burattino sorozatvető, ez egy vegyi anyagot juttat a levegőbe, ezt gyújtják be, ez egy sorozatvető, 2-4 km a hatótávolsága, ez elvonja az oxigént, úgynevezett vákumot csinál a kilőtt terület fölött, de ez nem vegyi fegyver.
Eszkalálódhat-e a konfliktus, legyen ez az utolsó kérdés, mert hogy nagy ijedelem van nyugaton, és hogyha az oroszok elérik a céljaikat, mert megtarthatják a Krímet, meg megtarthatják a Donbaszt, akkor hát lehet, hogy azt mondják, hogy hát megy ez, kicsit bele kell fetszölni az energiákat, de akkor azért mégiscsak a nyugat belefárad, meghátrál, nem bírja erőforrásokkal, megjöhet az étvágyuk. Félnek nagyon a balti államok, félnek a moldávok, szóval azért, és lehet látni az európai államokon is, hogy azért elkezdett mindenki vadul fegyverkezni. Tehát eszkalálódhat-e a konfliktus valahol? Bocsánat.
Igen, én azt gondolom, hogy további nagyobb eszkalációra nem számíthatunk. A francia elnök és a britek jelezték, hogy ők esetleg meg a lengyelek készek lennének csapatokat küldeni, ha összeomlana az arcvonal, de én azt gondolom, hogy 400 ezer ember nem omlik csak úgy össze egyik napról a másikra, fontos terepszakaszok vannak, illetve az ukránok is rendkívül nagy erődítésbe kezdtek, tehát az arcvonaltól 50-100-150 kilométeres mélységben is védőállások vannak, ezeket iszonyú nehéz elfoglalni, nagyon nagy erőfeszítést igényelne. Úgyhogy mind a francia, mind a brit bevonulási terv szerintem az csak szózat, illetve bemondás szintjén van. Valahol majd a két mostani arcvonal meg a másik között lesz egy tűzszüneti vonal, én azt gondolom, és ott kellene akkor erőlködni ezeknek a nagyhatalmaknak, akik lőszerrel nem tudták támogatni Ukrajnát, és egyre jobban ösztönzik arra, hogy még több embert küldjen az arcvonalra.
Hát akkor olyasmi jöhet létre, mint Észak és Dél-Korea között egy ilyen nagy műszaki katonai zár, gondolom, hogyha ez így marad ez
igen,
a helyzet.
Igen, igen. Úgy, mint korábban Donbassnál, hogy lesz ugyan egy tűzszünet, meg egy vonal, meg megfigyelők lesznek benne, de azért naponta úgy átköszöntek ott is 30-szor egymáshoz tűzérséggel. Illetve hát az igazság középen van, valahol ott lesz a vonal egy kicsivel arrébb vagy errébb, tehát még nagyobb hadműveleti sikert már egyik fél sem tud megvalósítani.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot kívánunk!
Köszönöm, minden jót kívánok, viszont hallásra, szép napot a rádió hallgatók!
Professzor dr. Resperger István ezredessel, egyetemi tanárral beszélgettünk arról, hogy áll az ukrán front, nem volt egy szívderítő beszélgetés, ez kétségtelen.